Az évközi idő negyedik vasárnapjának alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Kezdjük a mai napra kijelölt bibliai szövegek vizsgálatát a Szentleckével. Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 7. fejezet 32. verstől a 35. versig. Testvéreim, azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az úré, hogyan járjon az úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik, hogyan keresse felesége kedvét, ezért megvan osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az úré, hogy testben és lélekben szent legyen. Míg a férjes nőt világi gondok kötik le, hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom. Nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlen életre, és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. A katolikus szellemű szentírás magyarázat egyik alapszabálya, hogy az egyes szentírási mondatokat, illetve perikópákat mindig nagyobb összefüggésben kell szemlélni és értelmezni. Ennek az alapszabálynak az alkalmazása különösen is fontos az imént felolvasott szöveg mondani valójának megállapítása érdekében. A felolvasott részben Szent Pál apostol a nőtlen életformának előnyeit hangsúlyozza a házas élettel szemben. Ám ez semmiképpen sem a házasság lebecsülését vagy leértékelését jelenti. Szakaszunk egy nagyobb egységhez tartozik, ahhoz az egységhez, amelyet az első korintusi levél 7. fejezete tesz ki. És ennek a 7. fejezetnek az elején az apostol éppen a házastársak közötti kapcsolatra utal. Hangsúlyozza, hogy a házastársaknak teljesíteniük kell az egymás iránti kötelezettségeiket, beleértve a testi kapcsolatot is. Egy másik helyen, az efezusi levél 5. fejezetében Pál a keresztény házasság sajátos jellegét is bemutatja. Azt írja, hogy a keresztény házastársaknak azt a szeretetet kell egymás felé tanúsítaniuk, amely szeretet Krisztus és az egyház között fennáll. Nem kétséges tehát, hogy Szent Pál értékeli a házasságot. Sőt, a keresztény házasságnak mély teológiai jelentőséget tulajdonít. A mai szentleckében viszont arra hívja föl a figyelmet, hogy a házasság földi intézmény, amely a halállal megszűnik, vagy legalábbis radikálisan átalakul. Hiszen a házastársak szeretete nyilván a halál után is megmarad, de az már kizárólag lelki síkon mutatkozik meg. Szent Pál ugyanakkor azt is tudatosítja, hogy az egyházban a házas életforma mellett a nőtlen életformának is megvan a létjogosultsága. Ezt a nőtlen életformát egyébként cölibátusnak is szokás nevezni. A nőtlen életforma hangsúlyozása azért volt szükséges, mert az akkori korszellem, épp úgy, mint a mai, a cölibátust, a nőtlenséget nem tekintette értéknek. Szent Pál a nőtlenség jelentőségét abban látja, hogy a nőtlen életállapot előre vetíti az örök boldogságot, amelyben a földi intézmények, köztük a házasság is, már nem játszanak szerepet. Persze, A nőtlenség csak is akkor lehet érték, ha azt az Úrért, az Úr teljesebb szolgálata érdekében vállalják. Aki pusztán kényelmi szempontok miatt nem házasodik meg, például azért, hogy ne kelljen kisbabát pelenkálni, vagy ne kelljen éjszaka gyereksírást hallani, az nem Isten szándéka szerint cselekszik. Még egyszer hangsúlyozni kell, a nőtlenség csak akkor hordoz értéket, ha az Úr fenntartás nélküli szolgálatára irányul. Pál azt írja, a nőtlennek arra van gondja, ami az Úré. Fontos, hogy a cölibátusban élő mindig ezt az elvet és ezt a célt tartsa szem előtt. Ő mindig minden helyzetben azzal foglalkozzék, ami az Úré. És az Úrral való foglalkozás nem kizárólag az imádságot jelenti, ezt is azért én szeretném itt nyomatékosítani. Az Úrral való foglalkozás nem kizárólag csak az imádságot jelenti. Az Úr ügyével nem csak az imádkozó foglalkozik, hanem az a személy is, aki azonosul Jézusnak az emberek üdvözítésére irányuló szándékával. Az is az Úr ügyével foglalkozik, aki fenntartás nélkül az evangélium hirdetésének és a lelkipásztori munkának szenteli életét. Így érthető, ebből kifolyólag érthető, hogy a szüzesség és a nőtlenség korunk egyházában is fontos életállapot. Ezt a tényt az egyházon kívüliek folyamatosan támadják, de sajnos esetenként még egyházon belül is értetlenség kíséri. Nagyon fontos tehát, hogy komolyan átgondoljuk, amit Szent Pál ír. Krisztus egyeseket arra hívhat meg, hogy valóban fenntartás nélkül az ő ügyéért munkálkodjanak, akár úgy, hogy szerzetesként, imádságnak, vagy a felebaráti szeretetnek szentelik magukat, vagy pedig úgy, hogy lelki pásztorként valóban igyekszenek mindenkinek mindenévé válni. Mert ezt is lehetővé teszi a cölibátus. És sose feledjük, hogy Urunk Jézus Krisztus is cölepsz, nőtlen életet élt, és az apostolaitól olyan elkötelezettséget követelt, amelynek teljesítése cölepsz életállapotban, szabadabban megvalósítható. Térjünk át most, kedves hallgatók, az evangéliumi szakaszra, amely Szent Márk evangéliumából való, az első fejezet 21. versétől a 28. versig. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Hallgass el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették. Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Felolvasott evangéliumi szakasz Jézusnak a kafarnaumi zsinagógában folytatott tevékenységéről szól, amely a jelenlévőkből azt a felismerést váltja ki, hogy Jézusnak hatalma van. Ez a hatalom először Jézus tanításában, majd gyógyító tevékenységében nyilvánul meg. Érdekes, hogy az evangélista Jézus tanításának tartalmát nem közli. Viszont annál nyomatékosabban adja tudtunkra a hatást, amit a tanítás kiváltott. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ez utóbbiak a törvény magyarázóinak tartották magukat. Tanításuk során pedig érveltek és vitatkoztak. Jézus ellenben úgy lépett fel, mint Isten akaratának végérvényes kinyilatkoztatója. És ennek megfelelően tanításában kijelentett és szemléltetett. Gyakran szoktak hivatkozni például egy újdonságra, amit Jézus felmutatott. Az ámen szót mindannyian jól ismerjük, és ezt Jézus korában is használták, úgy, ahogyan mi is használjuk. Valaki elmondott egy könyörgést, egy előimádkozó elmondott egy fohászt, és arra a jelenlévők egyetértésük jeleként, csatlakozásként kimondták, hogy ámen, úgy legyen, úgy van. Jézus viszont ezzel az ámen szóval kezdi mondani valóját. Ő nem másoktól várja az egyetértést, nem másoktól várja, hogy kimondják az áment. Ő rögtön ezzel kezd, nyomatékosítja mondani valóját. Rózsa Huba biblikus professzor javaslata alapján rövid címszavakkal így jellemezhetnénk Jézus tanítását. Tiszta, egyenes, világos, őszinte beszéd. Kiengesztelődés, béke, erőszak kerülése. Jézus Krisztus szava tehát hatalommal teli szó, mert benne végérvényesen feltárul Isten üdvözítő szándéka és az emberekkel szembeni elvárása. Emellett Jézus szavának szabadító ereje is van. Az evangéliumi részletben arról is hallottunk, hogy Jézus külső segítség nélkül, pusztán a szavával megszabadított egy ördögtől megszállottat. Jézusnak a szava tehát csodákra képes. Csodákra a szó bibliai értelmében. Jézusnak a szava szabadítást eredményez. Megszabadít a bűntől, a rossz lelkiismerettől, a gonosz hatalmától. És én azért ki is egészíteném ezt egy másik szemponttal. Jézus szava nem csak megszabadít, hanem egyúttal erőt ad. Valamire képessé tesz. És itt szabadjon visszatérni a Szentlecke tartalmára, illetve hát arra, amit a Szentleckével kapcsolatban hangsúlyoztam. Azt hangsúlyoztam, hogy az egyházban ma is megvan a létjogosultsága az üzességnek és a cölibátusnak. De hát mi alapján vállalhatja valaki ezt az állapotot? Sokan fiatalok tényleg föl is teszik a kérdést, hogy jaj, hát képes vagyok-e egész életen keresztül így nőtlenül élni és az Úrnak szolgálni. Hát persze épp úgy föl lehet tenni házasságnál is a kérdést, hogy jaj, valaki képes-e egész életén keresztül hű maradni házastársához. És fontos itt hangsúlyozni, hogy nem csak a mi elkötelezettségünk számít, és ez a cölibátusra és a házasságra egyaránt érvényes ez a megállapítás. Nem csak a mi elkötelezettségünk számít. Az is fontos, nélkülözhetetlen. De ugyanakkor számít Krisztustől jövő erő. Krisztusnak a bennünket megerősítő szava. Utalnék arra a jelenetre, amikor Jézus meghívja Pétert. És ennek összefüggésében ugye parancsot ad neki, hogy vesse ki a hálót halfogásra. És Péter azt mondja, hogy a te szavadra vetem ki a hálót. Emberileg nem volnék benne biztos, hogy ennek értelme van, de a te szavadra kivetem a hálót. Hát így van ez a szerzetességnél, papságnál is, hogy Krisztusnak a meghívó szava, amit mi követünk, és ami a garanciát is adja arra, hogy teljesíteni tudjuk, amit vállaltunk. És ugyanúgy Krisztusnak a támasza, amely kíséri a házastársakat. Házasságkötéskor nem csak ők tesznek ígéretet, hanem egyben olyan kegyelmet kapnak Istentől, amely segíti őket abban, hogy meg is valósítsák ígéretüket. Hát ennek fényében imádkozzunk a mai napon, mind a két életállapotban levőkért, a cölibátusban élőkért és a házasságban élőkért, hogy mi mindannyian szerzetesek, papok és hívek Krisztusnak a hiteles képviselői, hiteles tanúi lehessünk, és életállapotunkkal jelezzük embertársaink felé azt a szeretetet, amit Krisztus hozott közénk.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.